A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Máté evangéliuma 5. részéből, az 5. rész 17. versétől a 26. versig terjedő igeszakaszból. Máté evangéliumának 5. részéből a 17. verstől kezdve így szól hozzánk Isten igéje. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy gazdagon teremjünk gyümölcsöt az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, hálát adunk azért, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk a te gondviselő szeretetedet. Hálát adunk az új napért, az új lehetőségért, hogy veled találkozhatunk, és hogy tőled éltető és reményt adó igét hallhatunk. Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő, hogy még nyitva a mennyország kapuja. Köszönjük, hogy minden élethelyzetünkből jöhetünk hozzád. Hozzuk eléd most az elmúlt hét terheit, bűneit, kétségeit és aggodalmait, és mindezeket szeretnénk a te keresztednél hagyni, Úr Jézus Krisztus. Te látod, milyen szívvel jöttünk most ide, te látod, milyen élethelyzetből hívtál el minket. Te látod, hogy a hétköznapokban mennyire megtapasztaljuk, hogy a krisztusi törvényt és a teremtési rendet erőszakos erők el akarják törölni. Te látod, hogy milyen sokszor vesz bennünket körül gyűlölködés és harag, és te látod, hogy milyen sokszor mi is éppen ebbe a bűnbe esünk. Kérünk azért, hogy légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Látod a mi szívünk bánkódását, és látod a mi félelmeinket is, atyánk. Ezért hozzád menekülünk, és Krisztus keresztjébe kapaszkodunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te tökéletesen betöltötted a törvényt, és nem azért jöttél, hogy eltöröld azt. Köszönjük, hogy te nem csak a törvényt jöttél betölteni, hanem be tudod tölteni a mi szükségeinket is. Így kérünk most mennyei atyánk azért, hogy tölts ki ránk szent lelkedet, üdítsd fel és elevenítsd meg a mi szívünket a te igéddel. Éhezzük és szomjazzuk a te igazságodat, kérünk tölts be bennünket önmagaddal, ajándékozz meg jelenléteddel. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal. a te ígéd igazság. Amen.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján az ő Szent Lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, amely írva található Mózes első könyvének 4. fejezetében az első verstől a 15. versig terjedő szakaszban. A fennevezett helyről így szól tehát Isten igéje. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért forgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor ezt mondta az Úr Kainnak. Hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről, most azért légy átkozott. Kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az emberi harag nem ismer határokat. Az emberi harag, ahogy a felolvasott bibliai igéből is hallhattuk, ráveheti az embert nagy mértékben, hogy egy más valakit megöljön. Ezért tanít Jézus arra, hogy aki haragszik, az már megteszi az ő szívében az első lépést a gyilkosság felé. A jog szókészlete is ismeri a felindulásból történő gyilkosságot. Kain és Ábel történetében is egy ilyen gyilkosságról van szó, ebben az ős történetben, a Biblia 3. lapján már erről van szó. Tehát a felolvasott ige fő motivuma is a harag. Kétféle haraggal találhatjuk magunkat szembe ebben a történetben. Az egyik az ember haragja, és nevezetesen Kainról van itt szó. Az ő haragjának a mértékelen volta. Aztán, ha jól megfigyeljük a történetet, akkor nem csak emberi harag van itt, hanem az Isten haragja is megjelenik. Lássuk, mi is történt, ami ezeket a haragokat szülte. A bűneset óta az első jó dolog talán, ami Ádám és Éva életében történt, az, hogy gyermekeik születtek, Kain és Ábel. Ahogy felolvastam a történetben, Kain földművelő lett, Ábel pedig juhpásztor. Egy testvérpár, akik két különböző foglalkozást űztek, és ha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor rájöhetünk arra, hogy ez a két különböző foglalkozás két különböző mentalitást igényel. Hiszen egyrészt ott van a földművelés, amely napról napra való kitartó munkát, verejtékes, nehéz küszködést igényel meg, akár hajnaltól estig. Aztán ott van a juhpásztor, aki nem egy ilyen jellegű munkát végez, akinek sokkal több ideje van elmélkedni, gondolkodni, nem hiába van az, hogy régi népdalokat juhpásztorok őriztek meg, hiszen volt idejük meséket mondani, furulyázni, és ilyen szellemi tevékenységet folytatni. Ilyen volt tehát Kain, a küzdelmes ember, és ilyen lehetett Ábel, aki bizonyára sokkal szelidebb lelkű volt, aki legeltette a juhokat. És ahogy a legtöbb testvérpár közöttük is bekövetkezett az, ami beszokott egyébként következni, a versengés. Ketten voltak, egyenrangúak, és bizonyára az egyik a másik felé kíván kerekedni. Bizonyára irigykedve nézett a másikra, ha valamivel többet kapott a szülőktől. E történet talán arra az alapvető emberi tulajdonságra keresi az ősképet, amit irigységnek mondhatunk, vagy hasonló jelentésű szóval azt mondhatjuk, hogy versenyszellem. Arra akar rámutatni a történet, hogy ez már az első testvérpár esetében is ott volt, és ott munkált, és tragikus következményei lettek. Egy ősi emberi tulajdonság jelenik meg tehát, hogy jó-e ez a tulajdonság, vagy nem, hogy jó-e ez a tulajdonság, amelyet a mai nap is tapasztalhatunk, vagy nem, azt nehéz megmondani. Azért nehéz megmondani, mert minden emberben kell legyen valamiféle, ki kell mondjam ezt a szót, agresszió. Kell valamiféle indulat legyen bennünk ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjunk jelenni a világban. Hogy emberek előtt megmerjünk szólalni. Hogy ne csak egy visszahúzódó, önmagunkba forduló életet éljünk. Igenis, ehhez kell egy valamilyen szintű indulat. Azonban ez az indulat nagyon nagy méreteket is ölthet. A másik elnyomására törekedhet. És pontosan erre az indulatra épít ez az egész gazdasági rendszer, amelyben most vagyunk, a szabad verseny. Ez a gazdaság alapja, hogy minél jobban próbáljuk magunkat, saját életünket, saját vállalkozásunkat felépíteni, és ezzel előrébb jutni, és talán ez inspirálja a másikat is, hogy ő is utolérjen bennünket, és esetleg felül kerekedjen rajtunk. Igen, ez szükséges a mai világban is. Mindig is ez volt szükséges ahhoz, hogy az ember a társadalomban előrébb lépjen. Két ember van tehát előttünk. Előttünk van a kemény földdel küszködő Kain, és a juhokat terelő Ábel. Bizonyára ma is megtaláljuk ezeket az embertípusokat. Bizonyára ma is vannak olyanok, akik inkább a kemény fizikai munkára teszik a hangsúlyt, és a lelkük is egy kicsit megkérgesedik, és erős lesz. Aztán vannak, akik kevésbé ilyenek, akik szelíd lelkűek. Vannak, akik dinamikusabbak, hevesebbek, vannak, akik kevésbé ilyenek. És még mielőtt bármelyik oldalra helyeznénk a saját személyiségünket, el kell mondjam, hogy önmagába véve egyik sem jó vagy rossz, sem a kaini élet minta, sem pedig az ábeli, hiszen mások vagyunk. A probléma ott kezdődik, amikor valami túlburjánzik, és valaminek az illető nem tud határt szabni. Mert mi is történt? A két testvér áldozatot visz az Úr elé. Későbbi magyarázók szerint azt mondják, hogy mivel valamelyik bizonyára nem tiszta szívvel vitte az áldozatot, ezért az Úr nem fogadta kegyesen. Azt mondják, hogy az ókorban az jelentette az Úr felől való elfogadást, hogy az áldozat füstje szépen egyenesen szállt az ég felé. Hogyha a föld felszínén gomolygott, akkor az azt jelentette, hogy az Úr nem fogadta el az áldozatot. Viszi tehát Ábel is a bőséget jelképező kövér húst, és viszi Kain is a föld gyümölcsét, és az Úr nem tekintett rá Kainra. Nem tekintett rá az áldozatára. Örök kérdés, hogy miért? Miért nem tekint rá? Valószínű nem olyan szívvel vitte. Aztán ezek után Kain haragra gerjed, és feltetjük a kérdést, hogy kire haragszik? Kire haragszik akkor, azután, miután az Úristen nem fogadta el az áldozatot? Meggyőződésem, hogy az Úrral haragszik. Az Úrra haragszik. Azonban a legnagyobb hibát akkor követi el, amikor az ő haragja, mivel bizonyára félte az Istent és ismerte a hatalmát, ez a harag átterjed valaki másra. Nem a célzott személynek mondja el a haragját, hanem átterjed Ábelre. És a harag meggyújtja az irigység avarát, és emiatt fog bekövetkezni a katasztrófa. Nem őszinte önmagával szembe Kain, és nem az Úrral szemben önti ki a haragját, hanem másra hárítja ezt el. Az Úr látja a forrongó szívet, látja a lehorgasztott, dühös Kaint, és próbálja észhez téríteni. Próbálja először a harag okát semmissé tenni, hiszen ha Kain tiszta szívvel vitte oda az áldozatot, akkor nincs oka a haragra. Akkor nincs oka a dühöngésre. De valószínű, hogy valami nem volt rendben. Valami nem volt rendben Kainnak Istennel való kapcsolatával. És talán éppen ezért van az, hogy haragszik. Nem ez történik, Kain nem nyugszik le, továbbra is dühöng, lehajtott, lehorgasztott fővel van. Hiába mondja az Úr neki, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Azt mondja el ezzel, hogy tudom, hogy haragszol, tudom, hogy dühös vagy, lehet, hogy jogosan is úgy érzed, de ne engedd azt, hogy ez hatalmába kerítsen. Nem baj, hogy haragszol, de ne engedd, hogy eluralkodjon rajtad ez a harag. Kain azonban meg sem hallja ezeket a szavakat, hiszen ez bizonyítja mindaz, ami utána következik. A világ történelem első gyilkosság, ami egy testvérgyilkosság. Mi is elgondolkozhatunk rajta, hogy látjuk Kain példáját, hogy a mi életünkben vajon kire és mire haragszunk, és miért haragszunk. Miért haragszunk egy-egy kellemetlen helyzetben, egy-egy veszekedés után? Kire haragszunk? Arra haragszunk, akivel éppen veszekszünk, vagy lehet, hogy néhány órával azelőtt valaki más dühített fel bennünket, de mi ezt akkor nem mertük kifejezni, és utána pont egy szeretett emberre töltjük ki ezt a haragot? Vagy talán lehorgasszuk a fejünket, és sokkal később jön ki mindez belőlünk? Vagy bevallatlanul magunkra haragszunk? Visszás életvitelünkre, idétlen viselkedésünkre, bűneinkre? Lehet, hogy emiatt van a legtöbb emberi harag. Kain haragának tudjuk, mi lett a végeredménye. Megölte Ábelt. Ábelre öntötte ki mindazt, ami felgyülemlett benne. Pont a legártatlanabbra. Ez a tragédia az egészben. És ami a nagy tragédia, amiről már szóltam, az az, hogy ő nem tudott határt szabni az ő haragjának. Határtalan. Nem tudja azt mondani, hogy eddig és ne tovább. Azonban, mint minden ember, Kain is felelős ember. Felelnie kell mindazért, amit tett. Isten előtt kell felelni. Az Úr rápirít a még nemrég haragtól lihegő Kainra, aki Ábel kicsorgó vére felett talán először elgondolkozott azon, hogy Úristen, mit tettem. És ez a Kain most már az Úr haragja alatt van. És most már az Isten haragszik, és várja a bűnös ember, hogy mi történik, mi lesz az ítélet. Nem is késik a büntetés. Isten nagyon szörnyű, és úgy gondolom, hogy személyre szabott ítéletet ró ki a bűnösre. Mégpedig az, hogy a termőföld nem adja Kainnak többé termő erejét. Gondoljunk bele, hogy mennyire szörnyű büntetés ez egy olyan embernek, aki talán már évtizedek óta a föld termő erejéből él. Ezért kell és fekszik, ezért munkálkodik napokon, hónapokon keresztül, hogy az elvetett maga az a föld termő erejéből kicsirázzon, és meghozza a munkájának a gyümölcsét. És mindezt az Isten elveszi tőle. Szörnyű dolog, szörnyű, mert tudjuk jól, hogy egy gazdálkodó ember számára ez a legnagyobb büntetés. És a másik büntetése Kainnak szintén nagyon személyre szabott, mert azt mondja az Úr ennek a földből élő embernek, hogy most már vándorolnod kell. Tudjuk jól, hogy ez is nagyon szíven ütötte Kaint. Nagyon szíven ütötte, mert egy földből élő embernek az az élet értelme, hogy ő egy helyben lakik, hogy van egy föld, amit elkezd művelni, és gazdája annak, és abból él meg. Kain tehát nincstelen és hontalan lesz, és végső elkeseredettségébe az Úrhoz kiált, és ebben láthatjuk azt, hogy ő most már a haragát az Úr felé, az indulatát az Úr felé kitölti, és azt mondja, hogy nagyobb ez a büntetés, mint hogy elviselhetném. És fél, rettegni kezd attól, hogy bárki, aki rátalál, agyonüti, megöli őt is, ugyanúgy, ahogy ő megölte az ő testvérét. És itt jön a kegyelem, és itt jön az evangélium, és itt jön az a dolog, ami miatt tulajdonképpen mi keresztjének figyelhetünk erre a történetre. Az Úr azonban jelet tesz Kain homlokára, hogy senki se üsse agyon. Istennek ezt a tettét nagyon sokan úgy szokták értelmezni, illetve azt a kérdést teszik fel, hogy vajon milyen jelet tett a homlokára. Úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen jelet tett, a lényeg az, hogy jelet tett. Mert Isten határt szab a haragjának. Nem azt mondja, hogy legyél földönfutó, és engem nem érdekel tovább a te sorsod. Ha valaki rád talál, és meglátja, hogy te vagy Kain, akkor hadd öljön meg, legyél éhező ember. Nem. Isten azt mondja, hogy én annak ellenére, hogy Kain vétkezett, annak ellenére, hogy nagy a haragom, én határt szabok a haragomnak, és azt mondom, hogy jelenjen meg a kegyelem is. Jelenjen meg az a kegyelem, hogy Kainnak legyen újabb lehetősége. Hát ez az, amit az emberek nagyon nehezen tudnak megtenni. Ez az, amit Kain sem tudott megtenni Ábellel kapcsolatban, hanem a végleges megsemmisítésre tört. A tegnapi napon a filmklubba néztünk egy filmet, a Misszió című filmet, ahol az elején a filmnek szintén egy testvérgyilkosság zajlik le. A haragvó, féltékeny testvér egy ideig tud határt szabni a haragjának, de egyszerűen utána nem tud már határt szabni és megöli a testvérét. Az az evangélium, hogy Isten határt szab. Az ember nem tud határt szabni a haragjának, az ember képes arra, hogy irreálisan, igazságtalan ítéletet hozzon azért, csak azért, mert haragszik. Azonban az Isten ezt meg tudja tenni. Isten tehát a kezdetén ezt megtette, az emberi történelem hajnalán kijelentette, hogy ő igazságos Isten, de egybe kegyelmes is. Ő nem ember, ő minden körülmények között határt szab a haragjának. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy mi lenne akkor, ha nem szabna határt az ő haragjának. Mi lenne azokkal a vétkező tömegekkel? Mi lenne a háborút indító emberekkel, és akik részt vesznek ezekben a háborúkban? Mi lenne azokkal, akik nap mint nap manipulálják és romlásba döntik az embereket? És mi lenne velünk? Mi lenne velünk, hogyha Isten nem szabna határt az ő haragjának? Úgy gondolom, hogy ez a világ már nem állna fenn. Hogyha Isten úgy viselkedne, mint általában az ember, és ahogy Kain viselkedett, akkor már nem lennénk, akkor nem lenne semmi már ebben a világban. Azonban Isten határt szab, ahogy Dávid király esetében is, amikor paráználkodik és gyilkosságot követel, Nátán próféta kijelenti neki, hogy Isten tud a vétkéről, Dávid erre beismeri a vétkeit, és Nátán próféta azt mondja el, hogy nem kell meghalnod. Bár halált érdemelnél, bár iszonyatos büntetést érdemelnél, mert te is öltél, és az lenne az igazságos, hogy te is meghalj, Isten nem így ítél. Ő úgy ítél, hogy az ítéletében valami módon megjelenik a kegyelem. És tulajdonképpen erről szól az új szövetség. Erről szól az Úr Jézus Krisztusnak értünk vállalt kínhalála. Isten a saját haragját, az emberi bűn miatt felgyülemlett haragját nem minden emberre, nem az igazságosnak, a címzetnek juttatja el, nem nekünk, hanem önmagát bünteti az Úr Jézus Krisztusban. Ő kellett elviselje az Isten haragját, értünk, emberekért. Ez tehát a Kain és Ábel történetének az üzenete. És mit jelent ez a mi számunkra? Azt jelenti, hogy kegyelemből élünk. Azt jelenti, hogy bár sok minden bűnt elkövetünk, és lehet, hogyha kívülállóként önmagunk bíráinak kéne legyünk, akkor már rég lesújtottunk volna önmagunkra, mert olyan nagy a vétkünk, de Isten ezt nem teszi meg. Isten mindig lehetőséget ad arra, hogy előtte térdre boruljunk, hogy bűnbánó szívvel megérezze az ember, hogy minden vétkét, minden büntetését valaki elhordozta. Elhordozta az a valaki, aki által Isten az engesztelő áldozatot előkészítette. Igen, az Úr Jézus által lehet nekünk életünk. Az Úr Jézus által lehet még a bűnös embernek is élete. Felmerülhet a kérdés bennünk, hogy hogyan reagáljunk mindenre, milyen legyen a hála. Azt hiszem, egyértelmű. Egyértelmű, mert ahogy az életünkkel oly sok mindent ki tudunk fejezni, ezt a hálát is az életünkkel, az életvitelünkkel kifejezzünk. Kainként és Dávidként könyörögjünk Istennek. Könyörögjünk a bocsánatért, a kegyelemért, és a megbocsátást ne csak a belső szobánkban, életünk meghitt pillanataiban gyakoroljuk a saját életünkre nézve, hanem vigyük az emberek elé, beszéljünk róla, és éljük meg azt oly módon is, hogy a másik embernek megbocsátunk. Ez az egyik legnehezebb dolog. Szabjunk határt mi is az indulatainknak, mert ki az, aki letagadná, hogy vannak indulatok benne? Ki az, aki letagadná azt, hogy igenis haragszunk, bármennyire is jól neveltek vagyunk, bármennyire is erkölcsösen szeretnénk élni, mégis haragszunk, és indulatok, és düh van a mi szívünkbe. Isten azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Haragudjunk, és akár Istennek is mondjuk ki ezt a haragunkat. Gyökösi Endre írta egyik könyvébe, hogy mennyire őszinte és mennyire távol áll ettől a jól nevelt keresztény Európától a zsoltároknak a hangvétele. Amikor a zsoltáros igenis az indulatát számunkra egy kicsit megbotránkoztató módon Isten felé tölti ki, és panaszkodik, és ostromolja az Urat. Igen, erre is van lehetőség, testvérek. Erre is van lehetőség, hogy elpanaszkodjuk magunkat Istennek, és akár még azt a kérdést is föltegyük neki, hogy Uram, igazságtalan vagy. Jogtalan a te haragod. És higgyük el, hogy ezáltal megtisztulunk, és ezáltal lecsendesedik a haragunk, és nem folyik tovább izzó lávaként, és nem pusztít el más ember életeket, képletesen, lelki értelemben, vagy talán valóságosan is. Szabjunk tehát határt a haragunknak, hogyha lehetséges, akkor önmagunkban, de ha már felgyulladt a harag tüze, akkor ne tápláljuk. Mert a kísértő akkor a legaktívabb. Amikor az ember haragszik, és ezt már kimutatta, akkor szinte tüzeli, hogy még hangosabban, még hevesebben. Bizonyára ezt élte át Kain is. Ennek ellenére legyünk olyanok, mint a mi megváltó, a mi haragot magára vállaló Istenünk, és ha így teszünk, akkor nem kell félnünk az igaz bírótól. Akkor nem kell lehorgasztott fővel megállnunk előtte, ahogy Kain is megállt, aki a harag napján végleg megfosztja a kegyelmétől azokat, akik az ő életükben minduntalanul elvetették az ő kegyelmét. Így éljünk Krisztus életet, így kövessük a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét. Most és életünknek minden napjában. Ámen. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy tényleg keresztjének lehetünk, és téged követhetünk. Megvalljuk őszintén, hogy nehéz a kegyelembe merítkezni napról napra, mert oly sok minden kísért. És ezek a kísértések leginkább a mi szívünkben vannak. Olyan kísértések ezek, amelyek azt mondják, hogy emberi módon old meg a dolgaidat, és emberi módon rendezd le ügyeidet, hogy haragudjál és álljál bosszút. De hálát adunk Istenünk, hogy te haragudtál, de mégis kegyelmesen értünk, meghaltál és elhordoztad a keresztfán minden bűnünket, minden nyomorúságunkat elviselted. Add, hogy ehhez méltó életet élhessünk, és ez a kegyelem működjön a mi nyomorult emberi életünkben is. És könyörgünk mindazokért, akik egy gyülekezetbe tartoznak. Könyörgünk azokért, akik haragvó szívvel békétlenül állnak meg előtted. Te kegyelmed árját, bőséges áradását terjeszd ki rájuk. És imádkozunk, Urunk Istenünk, azokért, kik nyomorúságokat szenvednek el. Különösképpen emeljük most föl szavunkat a haldoklókért, és azokért, kik megpróbálják emberivé tenni az utolsó út előtt állóknak a napjait, perceit. És kérünk áld meg beteg testvéreinket, különböző testi-lelki nyomorúságban lévőket az Úr Jézus által. És kérünk, légy velünk, mint gyülekezettel, te vagy erőt, te vagy bocsánatot, te vagy célt és küldetést a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Istennek békessége, meg minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.